Szeretném, hogyha kinyitanátok a Bibliátokat velem együtt, az Efézus levél 5. fejezeténél. És hogyha megtaláltátok, akkor majd álljatok fel az ige iránti tiszteletből, és a 25. vers 2. részétől fogom olvasni a 27-ig. Inkább olvasom az első részt is, hogy ez sem maradjon ki. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, amiképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő vagy sömörgözés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Imádkozzunk! Atyánk, köszönjük neked, hogy te méltó vagy minden dicséretre, és minden hálára, minden tisztességre, és köszönjük, Uram, hogy megismerhettük ezt a minden értelmet felül haladó békességet, ami egyedül benned van. És köszönjük neked, hogy megismerhettük azt a kegyelmet, Uram, amiben élhetünk ezen a mai napon is. És köszönjük, Uram, hogy ezáltal a kegyelem által te felépítesz bennünket, és alkalmassá teszel minket a te szolgálatodra. Köszönjük, Uram, hogy ez a kegyelem tartja meg az életünket, és ez a kegyelem fog bennünket majd a mennybe is elfogadottá tenni. És köszönjük neked, hogy ma is, Uram, ezen az Isten tiszteleten a te kegyelmed légkörében lehetünk, és ebben növekedhetünk fel a te dicsőségedre, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Egy képet szeretnék elétek hozni az Ószövetségből, abból az időből, amikor Izrael népe kijött Egyiptomból, és a pusztába került, és amikor a pusztában vándoroltak, akkor Isten adott Mózesnek utasítást arra, hogy építse neki egy sátrat, egy lakhelyet. Mert tudjátok, Istennek az a vágya, hogy az ő népek között lakozzon. Immanuel az új szövetségben ugyanezt jelenti, hogy Isten vágyik arra, hogy egy lakóhely legyen az ő népek között. És Mózesnek elmondta a paramétereket, pontosan elmondta, hogy hogy nézzen ki az a sátor, milyen berendezések legyenek, hogy nézzen ki a pidvar, az az udvar, ami körbeveszi, milyen dolgok legyenek bent. És többek között azt is mondta a népnek, hogy Mózesen keresztül, hogy készítsetek nekem egy rézmedencét, és az legyen ott, mielőtt a papok bemennek az én jelenlétembe. És hát adódik a kérdés, hogy mindezeket az alapanyagokat ez a nép, ez a rabszolgasságból éppen csak kiszabadult nép honnan vette? Hol volt a pusztában például arany? Vagy hol volt a pusztában ezüst, vagy réz, vagy kecskebőr, vagy sok minden más? Ugye tudjuk azt, hogy amikor a zsidók kijöttek az egyiptomi fogságból, akkor Isten kedvessé tette a népet az egyiptomiak előtt, és azt mondja a Biblia, hogy kifosztották Egyiptomot, valamilyen módon visszakaptak abból a sok-sok szolgálatból, amit az alatt a 430 év alatt ők megtettek az egyiptomiaknak. És innen volt a népnek aranya, ezüstje, rezel, meg az összes többi dolog, ami kellett ennek a csodálatos építménynek az elkészítéséhez. És amikor Mózes elmondta a népnek, hogy na akkor gyertek, adakozzunk, önkéntes adakozást kért tőlük, akkor a nép elkezdte hordani mindazt, amilyen volt. Azt mondja a Biblia, hogy az ő szívük szerint hozták ezeket az áldozatokat. Mindenki hozta, amilyen volt. És nagyon érdekes az a rész, amikor erről a rézmedencéről van szó, ugyanis azt a rezet, amiből készült maga a medence, azt tudjátok, hogy kik adták össze? Tudjátok, hogy honnan volt a réz ehhez a medencéhez? A zsidó asszonyoknak a tükrei. voltak azok, amikből ezt elkészítették. Amikor volt Mózesnek a felszólítása, hogy mindenki hozza, amilyen van, akkor azt mondja a Biblia, oda sereglettek az asszonyok, és oda vitték, amiük nekik volt, a tükrüket. Ugye abban az ókorban a tükrök részből, vagy bronzból készültek, és ezek az asszonyok azt vitték, valószínűleg, ami a legdrágább volt nekik. Asszonyok, biztos vagyok benne, hogy a tükör az egy kiemelt helyet foglal el a ti életetekben is. Abban az időben sokkal ritkább volt. És ezt adták oda, hogy Mózes, mi ezt áldozzuk. Mi nekünk ez a hozzájárulásunk ehhez az építményhez, ehhez a medencéhez. És ez úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos alapelv lehet minnyájunkba, minnyájunk életébe, hogy azt adjuk Istennek, ami a legdrágább, ami a legnagyobb áldozatot követeli tőlünk. Ezek az asszonyok szinte a saját képüket adták oda erre a csodálatos medencére. És aztán megy tovább a történet, Mózesék kiszemelt embereken keresztül, kirendelt embereken keresztül elkészítik ezeket a dolgokat, és elkészítették ezt a medencét is, és betették oda a templom elé. És amikor a papok bementek az Istennek a jelenlétébe, akkor először ehhez a medencéhez kellett menniük, azért, hogy megtisztuljanak. Azért, hogy tiszták legyenek az Istennek a jelenlétében. És elképzelem ezt a képet, és ezt szeretném elétek hozni, ahogy megy a pap az Isten jelenlétébe, és előtte megáll ennél a medencénél, amely tükörből készült. Tükröknek a sokasságából készült. Valószínűleg nagyon szépen volt elkészítve, tehát azok a papok látták a saját képmásukat benne. Látták, hogy hogyan megyek az Istenhez. Látták azt, hogy mit kell javítanom, mit kell helyreállítanom. Ugye, amikor az ember a tükörbe néz, akkor valamit lát. Ma reggel is, amikor belenéztél a tükörbe, valamit látta, hogy kócos a hajad, kicsit ráncos az arcod, az éjszaka nem múlt el nyomtalanul rólad, és akkor egy darabig ott állsz azért, hogy helyre ragd magadat, kicsinosítsd magadat. És így voltak ezek a papok is, amikor mentek, és meglátták magukat, akkor tudták, hogy miből kell megtisztulniuk. És az a csodálatos, hogy ez nem csak egy tükör volt, hanem egy olyan medence is, ahol a kezüket, lábukat meg tudták mosni, mielőtt az Istennek a jelenlétébe bementek volna. És ez egy nagyon komoly feladat volt abban az időben, ugyanis azt mondja a Biblia, hogy az a pap, amelyik nem tisztálkodik, az a pap, amelyik tisztátalanul megy be az Istennek a jelenlétébe, azt ki kell írtani a nép közül. Halállal lakoljon. Halállal lakoljon. Az a pap, amelyik tisztátalanul megy az Istennek a jelenlétébe. Erre volt a medence. És a medencét Isten úgy készítette el, hogy a papok pontosan lássák, hogy miből kell megtisztulniuk. Ezek által a tükrök által. És szeretném elmondani nektek, hogy az Isten népe között, itt a gyülekezetben is van egy tükör, amiben meg kell, hogy nézd magadat. Van egy tükör, amiben láthatod saját magadat, hogy mit kell változtatnod. Van egy tükör, amiben bele kell nézned, amikor az Istennek a jelenlétébe bemész. És ez a tükör az Istennek az igéje. Ugye, hogy olvastuk az Efézus levélbe is, hogy Jézus megtisztítja a víznek fürdőjével az Isten igéje által az embert. Ebben a tükörben, hogyha mondjuk ma reggel belenéztél, vagy hogyha most ez alatt, az ige hirdetés alatt belenézünk majd együtt, akkor látni fogod a valóságot. Pontos képet ad rólad is, Isten elvárásairól is, mindenről. A világban nagyon sok torz tükör van. Ugye lehet, hogy már voltatok olyan helyen, ilyen vidám parkokban, ilyen tükör tükörkastélyban, ahol bemész, és akkor mindenféle ilyen furcsa képmásokat találsz, amikor belenézel egy tükörbe. Ezek ilyen torz tükrök, ilyen manipulált tükrök, egyszer ilyen széles vagy, egyszer hosszúkás vagy, de nem adják meg azt a pontos képet rólad. És ilyen a világ. A világban rengeteg tükör van. Az osztálytársaid, meg a munkatársaid, meg mindenki más, akik valamit mondanak rólad, valahogy látnak téged, valamilyen skatujába beletesznek téged. És ez vagy elfogadod ezt a képet, vagy nem fogadod ezt a képet. Vagy azt mondod, hogy ja, hát akkor tényleg én ilyen vagyok. Vagy pedig azt mondod, hogy nem, mert ezek mindegyike torz tükör. Amit ember mutat neked, az mindig torz tükör. De amit Isten mutat, az ő szent igéjét, az Isten igéje, az a tiszta tükör. És amit látsz benne, az vagy valójában. És hogyha azt látod ebben a tükörben, hogy változnod kell, hogyha azt látod meg ebben a tükörben, mondjuk egy igehirdetésen keresztül, amikor szól Istennek az igéje, hogy de hát én még meg sem tértem. Hogy én egy bűnös ember vagyok, hogy Isten igéjének a fényében az életem messze elmarad attól, mint amit Isten vár tőlem. És hogyha ezt a tükröt látod, és mondjuk hallod az üzenetet, hogy volt valaki, aki meghalt érted, aki meghalt a te bűneidért, hogy te megtisztuljál, és azt mondod erre, hogy Jézus, most már látom, hogy milyen vagyok. Eddig nem láttam, mert eddig fals torz tükrökben néztem magamat. Vagy felmagasztaltak, vagy megaláztak. Egyszer így néztem ki, egyszer úgy. De most itt vagyok a te jelenlétedben. A tükör az soha nem hazudik. Az Isten igéje soha nem hazudik. És Uram, én most itt vagyok, mert szeretném rendezni veled az én életemet. Szeretném rendezni veled az én örök életemet. És kérlek, bocsáss meg nekem. És tudjátok, ez a tükör, ez nem csak megmutatja, hogy kik vagyunk, hanem megvan benne az erő, megvan benne a hatalom arra is, hogy meg is tisztítson bennünket. Isten két dolgot rendelt az embernek a megtisztulására. Az egyik a vér, Jézus Krisztusnak a vére, amely elmos minden bűnt. Az a vér, ami 2000 éve kiontatott a keresztfán, az nem veszített semmit az erejéből. A ma bűnöse éppen annyira megtisztult tőle, mint a 2000 évvel ezelőtti bűnös, ahogy megtisztult tőle. Meg akiknek Pál apostol hirdette az evangéliumot. A vér a legfontosabb. És minden igehirdetésnek ennek része kell, hogy legyen. Minden igehirdetésben erről beszélnünk kell, hogy egyedül Jézus Krisztusnak a vére az, ami megtisztít bennünket minden hamisságtól. És a másik, amit Isten rendelt, az pedig az, amit az Efézus levélben olvastunk is, az ige. Hogy az igének a fürdője által megtisztuljon az ember. Hányszor szoktál az igében megfürödni? Hányszor szoktál bemenni az Istennek a jelenlétébe, hogy Uram, itt vagyok, tisztíts meg. Uram, itt vagyok, mosd meg engem, mosd át a gondolataimat. Azt mondja a Biblia, hogy újuljatok meg a ti elméteknek a megújulása által, az Isten igéjével. Isten igéje az egyetlen, amiben te meg tudsz újulni. Az Isten igéje az egyetlen, ami által Isten meg tudja tisztítani a te életedet. És ezt nem engedheted meg magadnak, hogy ne olvasd az igét. Mert ez nem csak egy könyv, ez egy szappan. Egy csodálatos, mennyei, tisztító eszköz, ami az életedet, a gondolataidat helyreállítja. Krisztusivá teszi, biblikussá teszi. És minél többet olvasod ezt a könyvet, annál jobban el tudsz szakadni ettől a világtól. Mert ami ebben van, az szentség. Ami ebből jön, az szentség, az tisztaság. Amit a világban kapsz, az pedig tisztátalanság. A világban csak koszos leszel. Az Isten jelenlétében, amikor olvasod a Bibliát, akkor pedig megtisztulsz. Úgyhogy a vér és a víz. Jézus Krisztusnak a vére és Istennek az igéje az, ami bennünket meg tud tisztítani. És ez az a tükör, ez az a tisztító medence, az Isten igéje, ahova el kell jutnod. Ahova el kell jutnod, hogy megtisztulj, hogy Isten kedvesen tudjon fogadni. Ugye ez mindnyájunknak vágya, hogy amikor eljössz egy alkalomra, Isten találkozzon veled, kedvesen fogadjon. Az életed egészének valahol ez a fő célja. Ugye Pál apostol azt mondja, hogy az az én ambícióm, sőt, becsvágyam, hogy neki kedves legyek. És mindnyájunk életében, akik befogadtuk Jézust, ez volt a fő cél, ugye? Hogy neki kedvesek legyünk. Hogy úgy éljük az életünket, nem ilyen kis koszos emberekként, hanem olyan emberekként, akiket megtisztított az Úr Jézus Krisztusnak a vére, megtisztított az ő beszéde, és ezáltal ott lehetünk Isten jelenlétében. Tesók, Isten ma is ugyanolyan szent, mint volt ott a pusztában. Ugyanolyan szent, nem változott meg. Jézus nem azért menti meg az embert, nem azért jött el erre a földre, hogy továbbra is büntelenül vétkezhessünk. Kegyelem az nem azt jelenti, hogy akkor Isten szőnyeg alá söpör dolgokat az életünkben. A kegyelem az még sokkal keményebb, mint a törvény. És ebben a szent, ennek a szent Istennek a jelenlétében tisztán kell megállnunk. És ezért szeretnélek bátorítani benneteket, ha még nem szokásotok, hogyha még nem gyakorlatotok Isten igének a napi olvasása, akkor kezdjétek el. Kezdjétek el, legyen a mindennapi életeteknek a része a tisztálkodás. Civilizált emberként, civilizált keresztényként. Tisztuljunk meg. Váljék a gondolkodásunk egyre inkább Krisztusivá. És ennyi bevezető után ennek a képnek az elétek tárása után szeretném, hogyha kinyitanánk a Bibliát a Filippi levél második fejezetének az első részénél. Ugyanis, ahogy említettem, ez az a tükör, amiben, hogyha belenézünk, akkor láthatjuk magunkat. És nekem az a szívem vágya, hogy meglássuk, hogy milyen a gyülekezetünk. Hol tart a gyülekezetünk. Mi az, amitől meg kell szabadulnunk. Mi az, amiért hálásnak kell lennünk az Úrhoz. És én a Károli fordítást fogom olvasni, és ígérem, hogy legközelebb, amikor prédikálok, akkor majd már az új fordítást fogom hozni, de most még ebből szeretnék. A második fejezet első versétől szeretném olvasni. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, akkor teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltedvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit nem cselekedvén, versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Ezt a részt egyébként úgy is ismerjük, mint a Krisztus himnusz, ami egy csodálatos dics himnusz arról az útról, amit Jézus a mennyből a földre, a keresztre, és aztán onnan pedig a sírba, majd fel a dicsőségbe megtett, de ide majd egy kicsit később térnék vissza. Az első részével szeretnék az elején foglalkozni. Pál apostol itt a Filippi gyülekezethez beszél. A Filippi gyülekezet az ugyanolyan gyülekezet volt, mint a szombathelyi gyülekezet. Semmiben nem volt más. Csak 2000 évvel ezelőtt élt. De egyébként ugyanúgy a világból tértek meg ezek az emberek, ugyanúgy Jézus Krisztusnak az örömüzenetét, amikor meghallották, akkor hoztak egy döntést a szívükbe, persze ez is már Istennek a kegyelme volt, hogy egyáltalán ideig eljuthattak, mert mindig a Szentlélek munkálkodik először egy ember életébe, de ezek az emberek befogadták Jézust a szívükbe, megtértek, és elkezdtek élni egy keresztény életet. És miután ő maguk keresztényé váltak, csatlakoztak egy gyülekezethez. Mert a kettő az mindig együtt jár. Amikor Krisztus befogadod, amikor Krisztussal közösséged lesz, majdnem, hogy ugyanabban a pillanatban ez egy gyülekezethez való kötődést is jelent. Egy gyülekezethez való kapcsolódást is jelent. Nagyon, nagyon nem lehet ilyen partizán keresztény életet élni. Gyülekezet nélküli keresztény élet, az nagyon nehéz. Biztos van, akinek sikerül, én még sajnos nem láttam ilyen embert, talán Isten kegyelme által olyan helyeken, ahol nincs gyülekezet, ott akár az egyéni hívő is meg tud élni, de a gyülekezet az a talaj, amiben egy hívő fel tud növekedni. A gyülekezetnek a közössége az a közösség. A Biblia itt a koinónia szót használja, ami annyit jelent, hogy közösen birtokolni valamit. Hogy az a gyülekezet, az a közösség, ahol te együtt megéled a hitedet a testvéreiddel. Ahol fel tudsz épülni. Ahol vannak igehirdetések, vannak tanítások, van dicsőítés. Tehát olyan emberekkel találkozol, akik hát olyan egyívásúak veled. Olyan emberekkel, akik ugyanazokat a dolgokat élték át, amikor befogadták Jézust, és ugyanazokat a dolgokat élik át a mindennapi életükben. Ugyanazokat a kísértéseket, ugyanazokat a nehézségeket, ugyanazt az elutasítást, amit a világban kapnak. És amikor idejössz, akkor ez egy oázis a te számodra is. Amikor idejössz, akkor azt mondod, hogy testvérek között vagyok, családtagok között vagyok. Nekem nagyon tetszett a múlt héten az Allianz imahét, aminek a témája az a gyülekezet volt, és a gyülekezetnek az egysége. Hogy Krisztusban hogyan lehetünk mi egyek. Hogy az a közös hit, amit kaptunk, hogyan tesz bennünket egyé. Van is egy ige, szeretném ezzel a kapcsolat, vagy közösség szóval elétek hozni. Ez János első levelében van. Az első fejezet, 7. verse, csak én gyorsan odalapozom. Itt azt mondja, ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással. És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől, vagy elmos rólunk minden bűnt. Mikor lehet közösség? Mi lehet az alapja a mi közösségünknek, ennek a 70-80 embernek most, meg reméljük, hogy ez még bővülni fog. Az a tisztaság, az a szentség, a világosságban járás, ami bennünket testvérekké tesz, mert különben teljesen különbözőek vagyunk. Teljesen különböző háttérből jöttünk, teljesen különböző érdeklődési területünk van, egy csomó mindenben nagyon mások vagyunk, hogyha nem lenne a Krisztus, aki összeköt bennünket, akkor lehet, hogy nem is találkoztunk volna. És itt azt mondja, hogy közösségünk van egymással, hogyha a világosságban járunk. Mikor lesz egység a gyülekezetben? Hogyha a világosságban járunk, hogyha eldöntjük a szívünkben, hogy én a világosságban akarok élni, hogy én egy krisztusi életet akarok élni, mert ezt jelenti a világosságban járni. Hogy azért tértem meg, és azért lettem Krisztus követője, hogy Krisztus követője legyek. Azért lettem Krisztus követője, hogy őt kövessem. Hogy mindenben úgy éljek, ahogy ő tanítja nekem. Minden más, ami ennél kevesebb, az nem kereszténység. Ha csak egy vallást akarsz, az nem kereszténység. Hogyha liturgiákat akarsz, olyan dolgokat akarsz, az nem kereszténység. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Krisztust követem. Az ő lábnyomaiban járok. Ő benne élek. Az szerint, a tanítás szerint, amit ő elmond nekem. Ezt jelenti a világosságban járás. És azt mondja, hogyha így tesszük, hogyha ebben a gyülekezetben egyénenként mindjárt ezt tesszük, akkor közösségünk van egymással. És Krisztusnak a vére pedig megtisztít bennünket. És én hozzáteszem, az Isten igéje is megtisztít bennünket. Miközben ezt tesszük. Tehát itt erről beszél Pál apostol, hogy Filippiben is van egy ilyen közösség. Egy eklézsia, a kihívottak közössége. A kihívottak közössége. Olyan emberek, akiket Isten kihozott a világból, kihozott a bűnből, kihozott a világnak a törvényei alól, és egy népnek a részévé tette őket. Nagyon tetszik, Péter első levelében van egy gyönyörű mondat, ami úgy szól, hogy ti pedig választott nemzetség. Királyi papság, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas cselekedeteit, aki a sötétségből a világosságra kihozott benneteket. Vagy egy másik fordítás szerint egy kivált képen való nép. A gyülekezet az egy ilyen kivált képen való nép. Isten népe ebben a világban, akiket ő kihívott. Kihívott azért, hogy mások legyünk. Kihívott azért, hogy Krisztusivá tegyen bennünket. És nagyon tetszett, amit énekeltünk, hogy képmásodra formáját mennyei mester. Valójában erről szól a kereszténység. A megtérésedtől a mennybe meneteledig, mert utána már a teljesség jön, de a megtérésedtől a mennybe meneteledig, valójában erről szól, hogy Isten munkálkodik benned. A mester formálja az életedet, hogy egyre inkább olyanná váljál, mint Krisztus. Mert Isten szeret téged úgy, ahogy vagy, csak nem akarja, hogy úgy is maradjál. Mert szeretné, hogyha átváltoznál az ő fiának a képmására. És képzeljetek el egy olyan gyülekezetet, amiben mindnyájan ezen a folyamaton megyünk végig. Hogy én is azon az úton vagyok, hogy egyre inkább olyanná váljak, mint Krisztus, meg te is. Milyen csodálatos közösség ez. Milyen csodálatos világosságban járást jelent ez. És itt elmondja Pál apostol, hogy kedves filippibeli gyülekezet, egy csomó mindent nagyon-nagyon jól csináltok. Azt mondja, hogy mi mindennek van helye ebben a közösségben. Azt mondja, hogy helye van Krisztusban az intésnek, helye van a szeretet vigasztalásának, helye van a lélekben való közösségnek, helye van a szívnek és könyörületességnek. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltedvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Egy csodálatos leírása az első századi gyülekezetnek, amelyikről tudjuk egyébként, hogy azért nem volt ennyire idilli. Nem volt ennyire ideális. Ott is voltak bűnök, ott is volt egy csomó minden, de Pál apostol elmondja, hogy ezeknek a dolgoknak helye van itt a gyülekezetetekben. A szeretetnek, a vigasztalásnak, a bátorításnak, intésnek helye van az egységnek, azt mondja, hogy egyenlő indulattal legyetek. És amiket elmondtam, azok valójában valamit jelentenek, vagy egy valamit hoznak létre a gyülekezeten belüli egységet, hogy egy szívvel, egy lélekkel, egy indulattal, egy szeretettel vagyunk. Nem uniformizálódunk. Erről nem szól a Biblia. Megőrizve a saját egyéniségünket, megőrizve a saját egyéni szépségünket, ajándékainkat, de mégis lesz bennünk valami közös. És egy szívvel, egy lélekkel fogjuk követni az Urat. Egyébként az első századi keresztényekre ez mindenek fölött jellemző volt. Egy szívvel, lélekkel összegyűltek házanként, megtörték a kenyeret, részesedtek eledelben, örömmel és tiszta szívvel. A nép megdicsérte őket. és kell, hogy aminek helye volt a Filippi beli gyülekezetben, annak helye legyen a szombathelyi gyülekezetben is. Helye kell, hogy legyen. És miközben a világosságban jársz, miközben az Istennek a jelenlétében jársz, és olvasod az igét, és egyre jobban táplálkozol Istennek az igével, egyre inkább alkalmassá válsz arra, hogy vigasztalni tudj, hogy bátorítani tudj, hogy szolgálatkészséggel legyél jelen a gyülekezetnek az alkalmain. A szeretet, a könyörületesség jelen lehet az életedben, ugye rengeteg lehetőség van karitatív dolgot végezni Istenért, hogy a könyörületességünket valamilyen módon ki tudjuk fejezni. Ezeknek mind-mind helye van az Isten népe között. És Isten azt akarja, hogy ennek te is részese legyél. Hogy ne csak élvezd, ne csak fogadója legyél annak, hogy jaj, de jó a gyüliben, milyen jókat lehet kapni, milyen jó beszélgetések vannak, hanem Isten azt akarja, hogy te magad is részese legyél. A koinónia ezt jelenti. Közösen birtokolni valamit. Közösen birtokolni valamit. Szeretnénk egy ilyen koinónia gyülekezetet? A kihívottak közösségének a koinóniáját? Ehhez csak annyi kell, hogy a világosságban járjunk. És aztán utána folytatja Pál apostol, hogy semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál, ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki nézze a másokét is. Tehát itt meg felsorol olyan dolgokat, amiknek nem kellene jelen lenni a gyülekezetben. Felsorol olyan dolgokat, mint versengés, mint hiú dicsőségkívánás, önzés, hogyha jól tudom a másik fordítás szerint, amikor az ember a maga hasznát keresi. És sajnos ezeknek bár nincs helye a gyülekezetbe, de mégis időről időre betolakszik a gyülekezet életébe. A hiú dicsőségkívánás betolakszik, valahogy úgy befurakodik, még a legszentebb közösségbe is. És akkor létrejönnek a veszekedések, létrejönnek a pozíciókeresések. Van a Bibliában, a János talán a második levelében egy Diótrefész nevű emberről beszél. És azt mondja, hogy elsőségre törekszik a gyülekezetbe, és nem hagy bennünket. Elsőségre törekszik. És gondoljatok bele, egy szent közösség, és egy ember magához ragadta a hatalmat. És ő akart mindent tenni. Hiú dicsőségkívánás. Önzés. És ezek a dolgok, bár nincs helyük az egyházban, mégis időről időre odatolakszanak. És azt gondolom, hogy a hívő életünknek egy nagy feladata az, hogy az óembert folyamatosan lenyomva tartsuk. A halál állapotában tartsuk. Mert nem csak Filippiben jönnek fel ezek a dolgok. Nem csak a filippi gyülekezetet fertőzik meg ezek a dolgok, mint az önzés, a magamutogatás, a hiú dicsőségkívánás, a saját érdeknek a nézése. Egyébként ez minden emberi közösségben előbb-utóbb létrejön, még a gyülekezetben is sajnos. És itt a szombathelyi gyülekezetben is, meg minden közösségben ez létrejön. És igyekeznünk kell azon, hogy amennyire rajtunk áll, az életünkben ne engedjük ezeknek az elhatalmasodását, sőt, egyáltalán ne engedjünk semennyit neki, hanem, és itt szeretném folytatni, és ezzel egyfajta zárást adni ennek a mai üzenetnek. Pál apostol azt mondja a filippi belieknek, hogy kedves filippi beliek, titeket is elértek ezek a dolgok, amik zavart okoznak a gyülekezetbe, ti is küzdötök ezekkel a dolgokkal, én szeretném megmutatni nektek, hogy hogyan tudtok megmaradni az Úrban. Hogy ez a kivált képen való nép, az egyház, a gyülekezet, hogyan tud kivált képen való nép maradni, és nem engedni ezeknek a negatív, ördögi dolgoknak. Ugye mondja a Biblia, hogy az ördögnek ne adjatok helyet. És valóban nem szabad helyet adni, és hogyan tudunk ettől megszabadulni? Hát ugyanúgy, ahogy az összes többi bűntől megszabadultunk, hogy Krisztusra kell tekinteni. Hogy Krisztusra kell felnézni. Hogy a gyülekezetben, a szószékekről, a dicsőítés alatt, az imádban Krisztust kell az emberek elé tárnunk. Az ő dicsőségét, az ő nagyságát, és az ő alázatát és engedelmességét. És itt most erről az utóbbi kettőről szeretnék egy néhány gondolatot mondani. És itt azt mondja Pál apostol, miután elmondja, hogy minek van hely, meg minek nincs a gyülekezetben, a Filippi, meg a szombathelyi gyülekezetnek az életében, utána ezt mondja az 5. verstől, annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Az az indulat legyen bennetek. Itt szó szerint az a lelkület legyen bennetek. Az a hozzáállás legyen bennetek. Ugyan az legyen bennetek, mint ami Krisztusban volt. Legyen ő a példa. Legyen ő a minta. Tanulmányozzuk az ő életét. Tanulmányozzuk az ő viselkedését, az ő hozzáállását, és Krisztust követni, ahogy az előbb is elmondtam, azt jelenti, hogy Krisztust követem. Ő azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem. És ez a nagyházi feladat mindnyájunk számára, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. És itt azt mondja Pál apostol, hogy legyen ő előttetek a példa. Nagy akarsz lenni? Első akarsz lenni? Legyen Krisztus előtted a példa. Hogy nála mit jelentett a nagyság, nála mit jelentett az elsőség, a mester. Legyen ő a példa előttünk. Azt mondja Pál, hogy őt akarom felemelni. Jézusnak csodálatos volt a halála, de ugyanolyan csodálatos volt az élete is. És ebből az életből nagyon sokat tudunk tanulni. És itt el is mondja azt az utat Pál apostol, amit Jézus végigjárt. Azt mondja, hogy Krisztusban, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. És akkor itt megállnék egy pillanatra, mert ez volt Jézus megaláztatásának az útja. Ugye azt olvassuk, hogy a mennyei dicsőségből jött. Azt olvassuk, hogy Istennek a képmása volt. Azt olvassuk, hogy Istennek a formájában volt. Tehát az a Jézus, akit mi követünk, ő a mindenségnek az ura. Ő a dicsőségnek az ura. A menny róla szól. Jézus nélkül a menny nem lenne az, ami. A menny az maga Jézus. És itt azt mondja, hogy Jézus az ő engedelmessége által, az ő alázata által kész volt ezt a mennyei pozíciót, a legmagasabb pozíciót ott hagyni. És gondoljatok bele, hogy mekkora zuhanás volt ez. Le ide erre a földre. És nem Istenként jött le, hanem azt mondja, hogy megüresítette magát. És nem gazdagként jött, hanem szegény lett értünk, ahogy a 2 Korintus 8 mondja. Szegény élet Jézus értünk. Szegényes körülmények közé született. Tehát ezt ünnepeltük karácsonykor, ugye? Hogy egy egyszerű kis istálóba született meg. Nem egy királynak a palotájában. Nem Heródes leszármazottja volt, hanem Dávidnak a leszármazottja volt. Bár ő is egy király volt, de most az egy másik dolog. Viszont Jézus megalázta magát. Minden, amit tett, azt engedelmességből és alázatból tette. A mennyből a földre, és a földön is az egyik legalsó szintre került. És azt mondja, hogy és engedelmes volt a keresztfának a haláláig. Mert ennél mélyebbre tényleg nem lehet jutni. Amikor bűnözőként végzel egy kereszten, ennél mélyebbre nem lehet eljutni. Amikor mesztelenül szégyen teljesen ott függsz egy római kivégző eszközön, és az emberek gúnyolnak és nevetnek rajtad. És mindenféle hamis ítéletet hoznak felőled. Ennél mélyebbre nem lehet jutni. Jézus az engedelmesség, az alázata ide vitte. Tehát, hogyha szeretnéd tudni, hogy mit jelent az Isten országában elsőnek lenni, akkor nézd meg Jézus példáját. Ő kész volt utolsóvá lenni. Hogyha azt akarod tudni, hogy mit jelent nagynak lenni az Isten országába, ezt jelenti nagynak lenni az Isten országába. Oda kerülni egy szégyenfára. Sőt, a Biblia azt mondja, hogy nem is csak bűnösként feszítették keresztre Jézust, hanem a 2 Korintus 5.21 azt mondja, hogy Jézus bűnné lett értünk. Egy másik helyre azt mondja a Galata levél, hogy Jézus átokká lett értünk, mert átkozott mindenki, aki a fán függ. Eddig ment el Jézus. A mennyei dicsőségből átok lett, és bűn lett. És ott függött a kereszten. És aztán meghalt, és a sírba került. És aztán a 9. versről szeretném még olvasni. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név föld való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát mivel Jézus mindezt megtette, mivel ilyen hatalmasat utazott a mennyei dicsőségből a földi pokolba, annak okáért Isten is felmagasztalta őt. Annak okáért Isten is felmagasztalta őt. És itt az a szó szerepel egyébként a felmagasztaltatásnál, ami talán egyetlen más helyen nem szerepel a Bibliában. Van egy előtag magához, a felmagasztalni szóhoz. Ez azt jelenti, hogy mindenek fölé. Mindenek fölé felmagasztalta őt. Tehát nem csak felmagasztalta Isten, hanem rendkívüli módon felmagasztalta Isten. Szer fölött felmagasztalta Isten. Nincs semmi, ami Jézus fölött lenne már, az atyán kívül. Mindent a lábai alá vetett Jézusnak az atya. Miért magasztalta fel ennyire az atya? Azért, mert Jézus ennyire képes volt megalázni magát. Ez a rendkívüli felmagasztaltatás a rendkívüli megaláztatásért való jutalom volt az Úr Jézusnak a számára. És olyan nevet kapott, amely névnél nincsen nagyobb név. Se a mennyben, se a földön, se a föld alatt. Mondjatok nekem egy Jézusénál nagyobb nevet. Nagyon sok nagy név van. Tudósok, királyok, katonák, akik valamivel hírnevet szereztek maguknak. Írók, akik megírtak valami nagy művet, költők. Nagyon sok nagy név van ebben a világban. De mondjatok nekem egyet, amelyik csak közelébe is kerülhet Jézus Krisztus nevének. Ugye azt mondta a Beatles, hogy népszerűbbek vagyunk, mint Jézus Krisztus. Hol van a Beatles? Hol van Jézus? Azt mondja róla, hogy olyan nevet kapott, amely minden név fölött való. Hogy nem adatott más név menjen és földön, ami által üdvözülhetnénk. Egy bűnös embernek ez az egyetlen név a reménysége a pokoltól, hogy megmeneküljön. Ez az a mentő öv, amit Isten kidob az embernek. Jézus, ha te segítségül hívod ezt a nevet, akkor üdvözülsz. Milyen lenne ez a világ Jézus neve nélkül? Ugye mondja az énekek éneke, hogy a te neved kiöntöd drága kenet. Kiöntöd drága kenet. Így kezdődik egyébként az énekek éneke. Egy nagyon ritkán olvasott könyv, ugye? Tudjátok, mit jelent ez, hogy ez a név... Ez megtöri az igákat. Ez egy olyan kenet, ami megtöri a bűnnek az igáját, megtöri a betegségeknek az igáját, megtöri a sátánnak az uralmát emberek élete fölött. És nekünk ebből a gyülekezetből ezt a nevet kell kizendíteni. Jézus, Jézusnak a nevét, hogy ő benne van egyedül üdvösség. És Isten azt mondja, itt az ige azt mondja, hogy Isten felmagasztalta őt mindenek fölé. És ez a felmagasztaltatás már elkezdődött, az én szememben ez már ott a kereszten elkezdődött egyébként, mert Istennek a dicsőségét, Istennek a szeretetét jobban semmi nem tükrözi, mint ez a véráztatta kereszt. De Jézus szempontjából ez még a lefelé menő út volt. Ez még a megaláztatásának az útja volt. De aztán Isten 3 nappal később, akkor vasárnap reggel, Jézus Krisztust kihozta a sírból. Feltámadt a halálból. És ezzel Isten az ő feltámasztásával elkezdte az ő megdicsőítését. Az ő felmagasztaltatását. Isten maga magasztalta fel Jézust, mert igazolt, hogy semmi azokból a vádakból nem volt igaz, ami miatt őt megölték. Hogy nem volt Jézusban semmi, ami őt a sírban vagy a pokolban tudta volna tartani. Fölvitte őt a dicsőségnek a helyére, és Jézus bement a mennybe, bemutatta nem a földi, hanem a mennyei szentek szentjébe, mert van egy ilyen is, annak a mintájára készült ez a földi. Van a mennyben egy szentek szentje, az Istennek a trónterme, ahova Jézus bevitte az ő vérét, ami ott a Golgotán kifolyt. Bemutatta az emberekért. És az atya ezt elfogadta. És aztán a menny kitárult Jézus előtt. És dicsőség fogadta őt. És attól a naptól kezdve, hát örökké valóságban napokról nem beszélhetünk, de attól a pillanattól kezdve a legnagyobb név a mennyben Jézus Krisztusnak a neve. Azok az énekek, amik szólnak ott a mennyben, azok a báránynak az énekei. Az angyalok tanultak egy új éneket, azt mondja, hogy új ének született a mennybe. Bővült a mennynek a repertoárja, a dicsőítésnek a repertoárja, mert megjelent a bárány, aki a vérét adta az emberekért. És az angyalok szerintem felét nem fogják fel annak, hogy mit tett Jézus, mint egy megmentett bűnös, aki valójában a kegyelmet megismeri. De a mennybe ő lett a legnagyobb. A megöletett bárány. Ma most már nem csak Isten nagyságáról énekelnek a mennyben, meg hogy ő a teremtő, meg ő a mindenható, hanem arról, hogy méltó a megöletett bárány. Honnan tudom ezt? Van egy könyv a Bibliában, úgy hívják Jelenések könyve. Nyitott ajtó, ami bepillantást enged a mennybe. És ott Jézus a legnagyobb. És ha megnézitek, akkor az egész Jelenések könyve tele van a bárány. A bárányjal. A megöletett bárányjal. Isten hatalmát, Isten dicsőségét semmi nem mutatja jobban, mint ez a megöletett bárány. Aki annyira szerette az embert, ezt a bűnös lényt, ezt a megromlott lényt, hogy ezért kész volt arra, hogy az életét adja, a vérét adja. Jézus a mennyben Úr. Minden nyelv őt vallja, az angyalok, az arkangyalok, a kérubok, mindenki őt vallja Úrnak. A mennyben teljes Jézusnak a felmagasztaltatása. Mi a helyzet a földön? Földön még nem látjuk ezt a teljes felmagasztaltatást. A mennyben minden róla szól. A földön itt még gyalázzák, ahogy akkor is gyalázták. A földön még elutasítják őt. Viszont van egy nép, amelyik hirdeti az ő dicsőségét ezen a földön. Van egy nép, Jézus itt hagyott akkor 120 embert, akikre aztán 10 nappal az ő mennybe menetele után kitöltötte az ő szent szellemét, ez a pünkösd, amikor erőt nyert ez a maréknyi kis ember arra, hogy kimenjen és tanúi legyenek az evangéliumnak. Tanúi legyenek Jézus Krisztus feltámadásának. És kimentek, kirajzottak onnan Jeruzsálemből ezek az emberek, akiknek a szívében már Jézus Úr volt, tehát megtörtént ott már az ő szívükben a felmagasztaltatás. És aztán ahova csak eljutottak, ahol hirdették az evangéliumot, ahol emberek befogadták Jézust a szívükbe, ott ezeknek az embereknek az életében is elkezdődött Jézus felmagasztaltatása. Amikor megtértél, akkor a szívedben elkezdődött ugyanez. És tovább is folytatódik. Jézus azt mondta, hogy menjetek el az egész földre, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, és eljön majd az a nap, amikor a föld telve lesz Jézus Krisztusnak a dicsőségével. És minden népből, és minden nemzetből, és minden törzsből, nyelvből emberek befogadják őt a szívükbe. És azt fogják mondani, hogy méltó a megöletett bárány. Méltó a megöletett bárány. Szeretnénk sok-sok ilyen embert itt Szombathelyen? Szeretnénk, hogyha a gyülekezetünk, most, hogy belenéztünk ebbe a tükörbe, szeretnénk, hogy ilyen legyen ez a gyülekezet? Istennek nagyon nagy vágya. Tudjátok, hogy mi Isten munkája ma a világban? Hogy emberek megtérjenek hozzá. Hogy emberek, tékozló fiúk meg lányok, visszatérjenek az atyai házba. Hogy hallják az örömhírt, és higgyenek benne. És Jézusnak a felmagasztalása az evangéliumon keresztül folyamatos ebben a világban. Egy egyszerű bizonyságtétel. amit elmondasz a munkatársadnak, vagy az osztálytársadnak. Ezzel te dicsőíted Jézust, felmagasztalod Jézust. És el fog majd jönni egy nap, amikor Jézus visszajön. Ez ugyanolyan biztos, mint ahogy biztos volt az ő első eljövetele. És azok a proféciák, amik ezzel kapcsolatosak, éppen úgy be fognak teljesedni, mint ahogy beteljesedtek az első eljövetelére vonatkozó proféciák. Ne legyen kétségünk e felől. Minden úgy fog beteljesedni, ahogy ebben a könyvben meg van írva. Van menny, van pokol. És van megváltás. A pokolból a mennybe. A földi pokolból a mennybe. A másik pokolból már nincs megváltás sajnos. És el fog jönni az a nap, amikor Jézus visszajön, ítéletet tesz mindazokon, akik nem hittek az igazságnak. És onnantól kezdve uralkodni fog. És minden térd meg fog hajolni, Pál apostol szavai szerint, és minden nyelv meg fogja vallani, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Istennek a dicsőségére. És hogyha ez a te életedben már megtörtént, akkor szeretném, hogyha hálát adnál érte. Mert ennél nagyobb, ennél csodálatosabb dolog nem történheted veled ebben az életben. Sokkal több, mint egy töriötös. Sokkal több, mint bármi, egy jól fizető munkahely. Sokkal több, mint egy szép feleség, vagy egy hűséges férj. Ezek is mind nagyon jó dolgok, de a legjobb dolog, ami érhetett téged, az, hogy Jézus Krisztus az Úr az életed fölött. Hogyha pedig még nem tetted meg ezt a döntést, hogyha az életedben még esetleg keresel, de még nem volt egy konkrét döntés, hogy igen, én Jézust akarom, akkor szeretném, hogyha akár ez a mai nap is a te napod lehetne, hogy átéld ezt az örömöt te is. Én szeretnék egy rövid imádságot, egy megtérő imádságot elmondani, és hogyha úgy vagy itt, hogy kifejezi a szívednek a vágyát, az, amit mondok, akkor mondd utánam mondatonként, amiben egy olyan imádság, amiben kérjük Jézust, hogy legyen az életünk ura, bocsássa meg a bűneinket, és fogadjon el bennünket. Jó, hajtsuk meg a fejünket, és most imádkozunk. Mennyei Atyám, hallottam a te hívásodat, és most hittel válaszolok rá. Uram, láttam ebben a tükörben az arcomat, láttam az egész életemet. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, és tisztíts meg engem minden hamisságtól. A mai napon megnyitom a szívem ajtaját, és befogadlak, Jézus, mint uramat és megváltómat. Kérlek téged, hogy tisztítsd meg az életemet, és tegyél olyanná, ami ennél akarod, hogy legyek. Köszönöm neked az ingyenes üdvösséget, amit a te véreddel vásároltál meg az én számomra. Hálás vagyok neked ezért. Amen. Amen. Az Úr áldjon meg benneteket.